Köszöntöm a hallgatókat! Milyen lehetőségeket kínál? Kínál-e egyáltalán a Kongói Demokratikus Köztársaság a magyar vállalkozóknak? Mennyire érhető tetten Afrika újrafelosztása a nagyhatalmak jelenlétében a hatalmas, több mint 2 millió négyzetkilométeres afrikai országban? A mai műsorban elsősorban ezekre a kérdésekre keresem a választ, kérem tartsanak velem.
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Tarosi István, a Pécsi Tudományegyetem politikai tanulmányok tanszék adjunktusa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És hát rengeteg dologról szeretnék ma beszélgetni, túl azon, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaságban kutatott, illetve önkéntes munkát végzett. Emellett azért majd arról is beszélünk, amire azt hiszem, hogy nagyon büszkék lehetünk. Hát természetesen elsősorban ön, hogy az Imigropoli elnevezésű migrációs társasjátékuk, ez a projekt, amiről itt is beszámoltunk már többször, esélyes arra, hogy megnyerje az ENSZ Civilizációk Szövetség és a BMW közös pályázatán az interkulturális innováció díját. Szóval akkor kezdjünk Kongóval. Kongói Demokratikus Köztársaság Kinshasa. Nagyjából hát az emberek kb. Ennyit tudnak, hogy Kinshasa a főváros, Kongói Demokratikus Köztársaság, illetve ilyen furcsa rossz érzés fogja el az embert a Kongói Demokratikus Köztársaság neve hallatán. Gyerekkatonák, rettenetes háborús képek és bizonytalanság. Ön mit tapasztalt?
Kettős célra érkeztem tavaly november végén, decemberben a Kongói Demokratikus Köztársaságba. Az egyik az egy humanitárius célzatú szerepvállalás volt egy iskolakomplexumban, árvaházban. Teljesítettünk úgymond önkéntes szolgálatot, a másik pedig a kutatásaimhoz kapcsolódik, amelynek a fókuszában elsősorban az ázsiai, de az ázsiai mellett az egyéb feltörekvő gazdaságok jelenléte érdekel, és ennek mentem utána ebben az országban is. Közép-Afrika egy nagyon jelentős térségéről beszélünk, ráadásul úgy, hogy egy akkora kiterjedés, amit fel sem tudunk fogni, 2 millió négyzetkilométer a területen nagyjából. Ezen a területen 75 millióan élnek nagyjából. Nem tudjuk a pontos számokat, csak nagyjából tudjuk satszolni. És hát Kinshasa a főváros és környezete, körzete, ugye, mint egy nagy megaszítisedő terület, az pedig hát nagyjából akkor, mint Magyarország. Nagyjából akkor a lakossággal. Tehát 90 ezer négyzetkilométer, 10 millió lakossal.
Ez csak a főváros és
a főváros környéke. És környéke, így van. És ugye a Kongó folyó partján helyezkedik el ez a főváros, és ami izgalmas, hogy ezt a gyarmatosítás időszakában ugye a belgák kaparintották meg, ráadásul a gyarmatosításnak egy kakukktojása volt, mert hogy az egyetlen olyan gyarmati terület volt, amely egy embernek volt a személyes domíniuma, ez pedig második Lipót belga király volt egy ideig, aztán pedig a belga kormány átvette az 1900-as évek második felében, és a másik Kongó, mert hogy két Kongó van, az a folyó másik partján a franciák által, egy kisebb területről beszélünk, a Kongói Köztársaságról ma, az pedig a franciák által legyarmatosítva, és a világ két legközelebb fekvő fővárosa az itt található a folyó két partján, mint Buda és Pest, a Duna két partján, itt viszont a folyó is eleve sokkal szélesebb és elképesztő, az egyik legnagyobb vízhozamban rendelkező folyó a világon, az Amazonas után. És egy nagyon meghatározó szerepet tölt be egyébként az ország életében, a Kongói Demokratikus Köztársaság életében.
Ha már itt ezzel a háborús képpel kezdtem, és azzal, hogy gyerekkatonák, és hát ugye elhangzott itt, hogy egy árvaházban végezte az önkéntes munkát, egy picit beszéljünk még a háború nyomairól, illetve hát a biztonságról. Mennyire van biztonságban most valaki, aki a Kongói Demokratikus Köztársaságba készül, akár csak utazóként, akár mondjuk esetleg üzleti célzattal. Kinshasa környéke és az egész Kongói Demokratikus Köztársaság mennyire biztonságos?
Turistákat nem nagyon lát az ember. Tehát ez az első mondat, ami arról szól, hogy igazából nem keresik fel, bár tehetnék, hogyha a biztonság magasabb fokra lenne kalibrálva. Hozzáteszem azt, hogy az elmúlt pár évben a helyi emberek szerint is. Az egyébként a populáció nagy többsége által nem annyira kedvelt jelenlegi elnök, az ifjabb Kabila által vezetett, ugye itt ezt ilyen idézőjelek között mutogatom, vezetett, egyébként elég rosszul menedzselt országról beszélünk. Kongóban nőtt a biztonsági faktor, és egyértelműen nőtt az az érzet, hogy például a fővárosban a helyi emberek is azt gondolják, hogy egyébként jobban rendben vannak téve az ügyek. De ez még mindig nagyon messze van attól a biztonság fogalomtól, amit mi gondolunk. Ugye itt mindig vigyázni kell Afrika szerte, különösen szubszaharai térségekben, hogy mi az, ami biztonságos számunkra, mi nem. A turisták nem ott léte az egy elég komoly indikátor szerintem. És hát azt is el kell mondani, hogy az 1960-as függetlenedés óta folyamatosan diktátorokról tudunk beszámolni, folyamatos polgárháborúkról tudunk beszámolni, és amikor mi kimentünk, akkor bizony Észak-Kelet-Kongóban egy nagyon komoly polgárháborús konfliktust élt meg egyébként az ország, azon területe is. A mai napig egyébként ennek folyamányai vannak, tehát a kongói központi hadsereg úgymond az ottani lázadókkal folyamatos küzdelemben van. Úgyhogy jelenleg ez egy olyan ország, amit nem feltétlenül ajánlanak így mondjuk turista célzattal mások számára. Ajánlják viszont egyébként befektetői célzattal.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy az ázsiai jelenlétet vizsgálja, és egyáltalán azt, hogy ki mindenki megy oda befektetői céllal, üzleti céllal. És mielőtt elkezdtük ezt a beszélgetést, mondta, hogy a befektetés ösztönző hivatalban is járt, és ott érdeklődött kutatásai során, hogy mi mindent kínálnak a befektetőknek. Ha már a kínaiak ott vannak egyébként, és tennem így zárójelbe ezt a fél mondatot, azért az úgy tűnik, hogy a biztonságnak egy bizonyos foka már eljött. Vagy a kínaiak nagyon bátrak?
Nem, a kínaiaknak is hihetetlen, amellett, hogy bátrak persze, és a világban mindenhol ott vannak, tehát a ténylegesen erről már beszéltünk többször előző műsorok alkalmával, hogy akár az Andok lábánál is találunk kínai kereskedőt, és Afrika számos pontján találunk. Sőt, azt lehet elmondani, hogy akik tényleg a kínai migránsokkal foglalkoznak Afrikában kutatóként, azt mondják, hogy 6-800 ezerre tehető a számuk, de nagyjából 1 millió, hogyha így nagyon satszolni akarunk, Afrika különböző pontjain, és ez a szám önmagában egy 1 milliárdos kontinensen nem akkora talán, de ami izgalmas, hogy az elmúlt 10 évben nőtt 10-szeresére. És a volumenváltozás az izgalmas a kínai jelenlét kapcsán például. Ebben a befektetés ösztönző hivatalban, ez egy kormányhivatal értelemszerűen, azt lehetett megtudnunk, hogy teljesen tárt kapukkal várnak bárkit Kongóban. Egyébként Kongó a világ egyik leggazdagabb nyersanyagkincsét tekintve, és lehetőségeit tekintve, ha csak a folyóra gondolunk, egy olyan kontinensen egyébként, ahol a víz az egyik legnagyobb kincs ilyen formán, az összes ásványkincs mellett. De itt ténylegesen a gumitól, ami egyébként Második Lipót érdeklődését is felkeltette, a nyers gumi, a gumitól egyébként az ércekig és a nemesfémekig szinte minden megtalálható.
Egyébként ez a folyamatos polgárháborús időszak mennyire vetette vissza az ipart? Gondolom nagyon.
Borzalmasan. Hát teljesen szét lett vágva az ország ilyen formán. Afrika világháborúja is egyébként, így a 20. század lezárásaként kvázi Afrika tekintetében is, az Kongóhoz kötődik. A legtöbb ország csatlakozik egy olyan konfliktusnak a megoldásához, vagy továbbfejlesztéséhez, ami Kongóról szól egyébként, és mindenféle érdekviszonyok csatájáról szól, de az biztos, hogy óriási lehetőségek rejlenek Kongóban, nem csak a nyersanyagokhoz, de a nyersanyagokhoz kapcsolódóan bizonnyal, és innentől kezdve a befektetés ösztönző hivatalnak az a dolga, hogy bárki, aki érdeklődik, az találja meg azt a minimális biztonságot egyébként, vagy legalább egy normális szintre kalibrált biztonságot politikai értelemben, ami a befektetését megtérítheti, úgymond, és egyre többen jelentkeznek, nem csak a kínaiak, ott vannak a brazilok. Egyébként Belgium teljesen újra hangolja Afrika politikáját, különösen a volt gyarmati területén, mert látja, hogy nem azt mondom, hogy kiszorul, mert jelentős a belga jelenlét, de látja, hogy kiszorulhat, mondjuk, ha a volumenváltozást nézzük 10 év alatt, egy ilyen jellegű tendencia mentén kiszorulhat, tehát újra kell fogalmaznia, hogy mit tud ajánlani Kongónak a kooperáció kapcsán.
És egyébként mi mindent ajánlanak a kongóiak, mi mindent tudnak ajánlani. Ugye, ha azt nézem, hogy mondjuk vannak ásványkincsek, és ugye ott vannak a brazilok, akkor mondjuk Brazília, Kína, az Amerikai Egyesült Államok, ugye ott van Belgium, a szomszédban ott vannak a franciák, tehát vélhetően franciák is. Tehát a nagyhatalmak nagyjából, köszönik szépen, megtalálták. A legnagyobb olajcégek is azért ezekhez az országokhoz köthetők, vagy nagy részükhöz. Hol van mondjuk egy magyar vállalkozásnak, akár egy nagy vállalatnak is lehetősége Kongóban?
Én azt gondolom, hogy sok szektor van, ami szóba jöhet. Egyébként a mezőgazdaság az egyik elég komoly terület, és amikor Afrikáról beszélünk, és a magyar jelenlét lehetőségeiről beszélünk, biztos, hogy a mezőgazdaság és a magyar mezőgazdasági tudások, technológiák, azok első helyen említendők, én azt gondolom.
Egyébként mennyire van hírünk egyáltalán Kongóban? Mert ugye a kongóiaknak itt nálunk nem nagyon, de hogy Kongóban egyáltalán tudnak Magyarországról, a magyarokról, az esetleges speciális tudásainkról?
Meg kell, hogy mondjam, minimálisan, de egyébként amit tudnak, azt azért tudják, mert akkoriban, amikor még a rendszerváltás előtt ösztöndiakhoz juthattak hozzá különböző afrikai államokból is fiatalok, akkor Kongóból is érkeztek Magyarországra tanulni, és ők, sokszor beszéltünk erről, és mindig kiemeljük, valójában híd szerepet tudnak betölteni, hogy közelítik egymáshoz a két gazdaságot, a két kultúrát, illetve van azért egy-egy olyan jelenlét, vagy egy-egy olyan aktivitás, amely felkeltheti az érdeklődését Kongónak a magyarok iránt. Az egyik az, hogy például egy magyar ember építette és vitte végig valójában az építését annak a hotelnek, a Grand Hotelnek, ami Kinshasának az első nagy hotelje volt. Ő egy 56-os magyarként érkezik egyébként Amerikán keresztül Kongóba, de hát ez egy elég mérvadó tett volt ilyen szempontból, illetve ami miatt mi is kimentünk többet magammal egyébként, az pontosan ez az iskola komplexum és benne az árvaház. Ennek nagyon komolyan és nagyon gyorsan híre megy, hogy egy magyar alapítvány, az Afrikai Alapítvány jelesül, egy magyar alapítvány Kongóban ilyen tettet hajt végre. És egyébként ezeken a projekteken, ezen aktivitásokon keresztül lehet megágyazni úgymond a gazdasági élet szereplőinek a fokozott jelenlétet, mégpedig úgy, ne értsen félre senki, nem úgy, hogy hú, csináljunk egy kis humanitárius dolgot azért, hogy aztán bejöjjön a gazdasági élet szereplője, aki majd kiszipolja az Afrikát. Egyáltalán nem erről beszélünk, kölcsönösen, mindenféle jó érdekek mentén, egyébként üzletet csinálva, hát az üzletben egy csomó dolog benne van, mindenkinek jó lehet. És ilyen értelemben viszont a megágyazása ennek az, hogy a közösség hogyan gondolkodjon a majdani befektetőről, a majdani tendernyertesről, az egyáltalán nem mindegy. Tehát egy ilyen iskola projekt, egy kórházi, egy egészségügyi projekt rettentően fontos tud lenni.
Akkor már vissza is kanyarodunk az előbbi kérdéshez, a lehetőségekhez. Akkor ezek szerint az egészségügyben is óriási lehetőségek vannak.
Egyértelműen úgy mentünk oda ebbe a befektetés ösztönző hivatalba, hogy megkérdezték tőlünk, hogy mivel jönnek, milyen ajánlattal, mibe szeretnék befektetni. És azt mondjuk, a tudásiparba szeretnénk befektetni, mert hogy mi ténylegesen, például elmentem a Kinshasa Egyetem rektorával tárgyalni, például arról is beszéltünk, hogy akár vendégoktatóként, akár Pécsről, akár más magyar egyetemekről szíves örömest vállalnánk oktatási és egyéb közös kutatási akár, de főként oktatási célú tevékenységekben szerepet, aztán pedig bármi egyéb jöhet ebből. Tehát én azt gondolom, hogy ha mi tudást transferálunk át ebbe az országba, az jót tehet hosszú távon az ottani tudás szint emelésében, és onnantól kezdve tudjuk jól, ha egy ilyenbe valaki befektet, az hosszú távon a gazdaságba fektet be.
Picit térjünk meg vissza a kínaiakra, illetve az egyéb ázsiai jelenlétre, mert ugye arról nem nagyon beszéltünk, és ugye ön már évek óta a kínaiak afrikai jelenlétét tanulmányozza, de hát most mondta, hogy egy kicsit tágabban, tehát a többi ázsiai országot is. A kínaiak mellett a legjellemzőbbek, mondjuk keletről?
Hát ha azt nézzük, hogy a dél-kelet-ázsiai térségben az egyik legmérvadóbb szereplő egyébként, amelyik nem is a feltörekvő gazdaságok sorát gyarapítja, hanem az egyik legkomolyabb gazdaság a világon, akkor Japánról mindenképpen kell szólnunk. És valójában Japán az első olyan ázsiai ország, amely egyébként a többieknek is példát mutatva kezdi el építeni az afrikai kapcsolatrendszerét. Ő hozza létre a legelső nagy japán-afrikai csúcs találkozót, és ezek nem csak a kirakat sók igazából, hanem tényleg óriási üzleti dílek köttetnek egy-egy ilyen csúcs találkozó alkalmával, amit aztán lekapintanak a kínaiak, ugye ezt a kínaiak szeretik tenni, vagy szerették mindig is tenni a történelem során, nem új keletű dologról van
de
szó.
De hát nem szégyen tanulni, ugye?
Ne, így van, tehát sőt, Japán sok éven keresztül egyébként Kínát is, mint akkori fejlődő országot például tudás átadással is támogatta a fejlesztés politikából adódóan, és ezeket a tudásokat Kína becsatornázta saját innovációs kapacitásának növelésébe. Tehát ez egy teljesen evidens dolog. De egyébként Szingapúr például, Indonézia és Malajzia ugyanúgy a közép-afrikai és kelet-afrikai térségben egyre jelentősebben próbál szerepet vállalni különböző beruházásokban. Sőt, nagyon izgalmas, hogy például a japán fejlesztési pénzekből, Kongóban akár, de Kelet-Afrika egyéb pontjain például, a kínaiak építenek meg különböző infrastruktúrális beruházásokat. Teljesen jelképesztő, ilyen háromszögek alakulnak ki, és azt gondolom, hogy ez egyébként minden napokban tetten érhető. Végigmentünk azon a bulváron, amit a kínaiak húztak végig egyébként Kinshasán keresztül, nagyon minőségi, nagyon stabil burkolat, és tényleg egy meghatározó összeköttetést kínál közlekedés szempontjából a fővároson keresztül. Illetve ezt megint példaként lehet mondani, eljutottunk ahhoz a hotelhez is, amit még régen a belgák építettek, de lepusztult, és igazából nem foglalkoztak vele, és a kínaiak upgrade-elték egy 5 csillagos hotellá. Tehát sok ponton jelen vannak a kínaiak, és például azt egyértelművé kell tenni, hogy nem csak az infrastruktúrális beruházások fontosak számára, amelyek azért fontosak, hogy könnyedén vigyék el a nyersanyagot, hanem egy csomó egyéb dolgot ajánlanak. Például láttam számos klinikát, számos iskolát, amelyet kínaiak építettek, és ott vannak bizony egyébként a kínai eladók, ott vannak a kisebb cégek is, mert ugye mindig azt gondoljuk, hogy a nagy állami cégek vannak jelen Afrika szerte, egyre inkább a kisvállalkozók is viszik a termékeket árulni, és amikor ezt mondjuk, akkor pedig azt halljuk, hogy igen, de ezzel szétverik a belső piacnak a lehetőségeit és fejlődését, és a nagyon olcsó kínai áruk dömpingje a piacot azt nem engedi kibontakozni. Egy csomó esetben pedig azt kell, hogy mondjam ezzel szemben, beszéltem számos helyi emberrel, hogy könnyedén meg tudják vásárolni ezeket az árukat, amit aztán könnyedén el tudnak adni, amiből aztán van pénzük, és fent tudják tartani a családjukat. Tehát egyik oldalon van egy negatív jelenség, a másik oldalon meg egy pozitív hozadéka, például a kínai jelenlétnek.
És hát ugye a kínaiak nálunk is jelen vannak, és hát nálunk se verték szét a gazdaságot, tegyük hozzá.
És ugyanúgy van problémánk az állítólagosan minőségi kritikák alá vethető kínai árukkal. De tömegek vásárolják, mert elérhető, és egyébként a minősége ezeknek a kínai termékeknek az elmúlt években egyértelműen nőtt, fejlődött és magasabb szintre lett kalibrálva. Nem kérdés.
Hát arról nem is beszélve, de ez már nagyon messzire vinne, hogy a nagyon komoly márkákat is Kínában gyártják, és nem csoda, hogy a kínaiak már saját világmárkákkal álltak elő. Erről már egy korábbi adásban szintén beszéltünk. Viszont nagyon kevés az időnk, és ha már itt erről az első nagy ötcsillagos szállodáról beszéltünk, amelynek a felépítője és egy ideig működtetője egy magyar emigráns volt. Azt hiszem, hogy ez egy szép összefüggés. Egy emigráns által épített szállodában folytattak önnel interjút az Immigropoli című, mondhatom azt, hogy nemzetközi társasjáték, migrációs társasjáték kapcsán az ENSZ és a BMW kurátorai, akik eldöntik, hogy melyik projekt nyerje az interkulturális innováció díjat, amelyet, ha jól tudom, február 26-án adnak át majd Bécsben, és ami azt gondolom, hogy amire mindannyian büszkék lehetünk, de különösen ön és az ön csapata, hogy hát a 10 esélyes nyertes közül az egyik, az az Immigropoli játék.
Igen, igen. Óriási élmény volt, ez egy többkörös kiválasztási procedúra utolsó köre volt valójában, amikor ott Kinshasában ülök ebben a szállodában, mert hogy az internet csatlakozás elég nehéz, ugye sok esetben még villany sincs, sok esetben víz, ellátottság is elég gyér, mondjuk a főváros különböző pontjain, és kapom az e-mailt, mert hogy bejutottunk az utolsó körbe ezen a világméretű megmérettetésen, és egy hosszú Skype interjún kellett megválaszolnom sok száz kérdést, aztán pedig lettünk végül kiválasztva a 10 finalista körébe. 92 ország, több mint 500 pályamunkája és innovációs projektje közül, és én úgy tudom, hogy magyar projekt ilyen közel ehhez a díjhoz még nem jutott. Úgyhogy tényleg egy nagy, nagy megtiszteltetés, hogy azt gondolom, hogy az egyik fő üzenet számomra és a csapatunk számára az az, hogy egyébként a világ bármely pontjáról, bármilyen körülmények között ki lehet találni újítószerű és nagyon-nagyon izgalmas dolgokat. Kitartás kell hozzá, tényleg innováció, borzasztó mennyiségű szorgalmas építkezés, ez a mi csapatunkban megvan, erre büszke vagyok. És bizony meg lehet mutatni azt, hogy egyébként van egy olyan kreatív tőkénk, ami egyébként a világ számára izgalmas tud lenni.
Aki még nem tudja pontosan, hogy mi is ez az Immigropoli, azért ajánlhatjuk neki, hogy a keresőbe beírja, hogy Immigropoli, Y-nal a végén, akkor feldobja a lehetőséget, és az ittvagyunk.hu, azt hiszem, megtalálja ezt a játékot. Nagyon izgalmas, egyébként angolul is lehet játszani, és magyarul is, és különböző, ha elmondhatom én röviden, különböző afrikai,
távol-keleti, latin-amerikai, és egyébként európai térségben élő harmadik országbeli személyeket el lehet juttatni az Európai Unióba legális vándorként, tehát ez nagyon lényeges, hogy nem foglalkozunk az irreguláris migrációval e tekintetben, hanem ténylegesen legális papírokkal rendelkező migránsként követjük nyomon a sorsát és az élettörténetét ezeknek a vándoroknak.
Ami azért is izgalmas, mert megismerkedhetünk az ő nehézségeikkel, problémáikkal, akár beilleszkedési, akár egyéb problémáikkal, és hát én azt gondolom, hogy elég jó eséllyel számítottunk arra, hogy az első díjak valamelyikét elhozzák, mert izgalmas jó játék. Egyébként mit tapasztalnak? Mennyire vált nemzetközivé ez az egyébként nemzetközinek szánt játék?
Tavaly év vége felé tudtuk bemutatni ezt az európai közönségnek első körben, és tényleg az volt a célkitűzésünk, azért is tesszük át angol nyelvre valójában az összes karaktert, most első körben az első 6 karaktert, hogy minél többen játszassák, mert ez nem csak a magyar közönségnek szól, bár ugye onnan indítjuk, az is tényleg ez egy 3 éves nagy építkezés, mindvégig az Európai Integrációs Alap 6-6-os támogatásával. Azt szeretnénk, hogy a magyar társadalom többet tudjon ezekről a kérdésekről, és tényleg kialakíthassa azt az integratívabb szemléletet, amely az ideérkezőkkel kapcsolatosan szükséges hosszú távon szerintem, és különösen fiatalokra koncentrálva. De azt látjuk, hogy egyre többen, tehát látjuk, hogy a regisztrált játékosok számát napról napra ez nő. Ennek biztos, hogy a tavalyi bemutatkozás az Európai Integrációs Fórumon Brüsszelben sokat jelentett, és most pedig hát az, hogy majd aztán kikerülünk az ENSZ mindenféle honlapjaira, kis filmekkel, bemutatkozókkal, még tovább viheti ennek a hírét, és remélem minél többen játsszák, és minél többen aztán elmondják a véleményüket erről, mert a fejlesztésekhez, mert a fejünkben vannak további fejlesztések, azokhoz ezek az ötletek és vélemények kelleni fognak.
Hát az időnk az gyakorlatilag teljesen elfogyott, de azért egy mondatban térjünk ki arra, hogy kormányzati és civil tisztségviselőkkel közösen megnyitotta múlt héten 14-én a második Afrika Expót, amiről már egyébként korábban szóltunk, és amely ugye hétvégén már véget is ért. Mit emel neki erről a rendezvényről? Mi volt benne a legfontosabb?
Szerintem eleve az, hogy Afrika felértékelődőben van, és nem csak a kínaiak számára, amiről végig beszélgetünk, hanem legalább az érdeklődés homlokterébe próbál meg így visszaúszni, és számos afrikai kérdéssel szembesülhetünk, vagy kaphatjuk a fejünket ilyenekre nap, mint nap a híradásokból, és nem feltétlen csak negatív dolgokról hallunk. Tehát persze hallunk a Mali krízisről jelen pillanatban, de hallunk például az afrikai nemzetek kupájáról, mondjuk a foci világából. Szóval sok mindent hallunk ma már Afrikáról. Ez az Afrika Expo összepróbálta hozni, és szerintem jól tette, a különböző szektorokban Afrikával foglalkozó és Afrika iránt érdeklődőket, legyenek azok civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, akik humanitárius céllal vállalnak különböző szerepet Afrikában, a gazdasági élet szereplői, akik szeretnének még inkább akár szerepet vállalni Afrikában, a kutatók, mint mi magunk, a tudományos élet szereplői, akik tudnak segíteni mindenkinek egyébként azokkal a tudásokkal, amelyekkel nap mint nap találkoznak, és szintetizálni próbálják, átadni próbálják, és a kormányzat, amely pedig most, hogy Afrika felértékelődőben van, és egy nagy versenynek az egyik nagy terület jelenti, Magyarország számára is ezáltal, a kormányzat pedig hát látja, hogy kell valamit tenni Afrikával kapcsolatban. Mert hogy ne essünk ki ebből a körből, ha már tényleg zajlik egy verseny. Tehát a kormányzat, én úgy tudom, hogy szeretne aztán egy nagy Afrika fórumot szervezni idén májusban, és egyfajta Afrika politikát meghatározni Magyarország számára.
Szerintem most elindíthatnánk egy újabb beszélgetést, és legalább kétszer ilyen hosszút, az eddig hallottakkal kapcsolatban is, illetve amit az utolsó mondata alapján eszünkbe juthatna, szavanként akár, és az mind egy óriási témát nyithatna meg. Hát majd máskor belekezdünk ezekbe a beszélgetésekbe. Tarosi Istvánnal, a Pécsi Tudományegyetem politikai tanulmányok tanszék adjunktusával. Köszönöm, hogy vendégünk volt.
Köszönöm szépen. Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót, ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva, pontosan ugyanebben az időpontban, tehát kedden a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Lakatos László.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.